akkorra lehet-e csupán távolabb tőlem? Hé, a szentség itt neki, ide-ide emberek, valami baj van, kérdezte egy hang. Hol jár, Miliband? Sörtettek jobbra, sörtettek balra. Úgy éreztem, mintha maguk a cserjék változtak volna emberekké. Meg sem lepődtem, amikor hirtelen Szuendreni bukkant elém. Maga az, ember maga vérzik, neki mentem egy cserjének. Hazudtam, én meg már azt hittem, sosem tudtam meg, mit hitt, mert ismét kiáltások harsantak. Jöjjenek már ide, hé, mi az ábra, Mr. Miliband, ez a nő rosszul lett. Azt hiszem, Mrs. Norton, Szuendreni elfordult tőlem, és a hang irányába igyekezett. Láttam, ahogy a játékos széltestére szorítja a szárját. Máskor talán pajkos gondolataim támadtak volna tőle, ezúttal azonban komolyra. Kellett vennem a figurát. Addig futottam utána, amíg majdhogy nem sikerült feltaszítanom. Igaz, amíg igaz, nem volt sok szabad hely a cserjék között. Éppen csak annyi, hogy elférjünk a szűk helyen. Plusz az a valaki, aki a földön feküdt. Futó pillantást vetettem csak rá, aztán elfordítottam a fejem. Nem kellett soká vizsgálgatnom, hogy megállapítsam. Hiába is nézegetik, Mrs. Nortont soha többé nem fogják már életre kelteni. Talán csak az angyalok, majd az utolsó ítéletkor. Ez szörnyű, zokogott fel Miss Szuendreni, és hogy nem, a karjaim között kötött ki, s szinte belefúrta a fejét az ingem alá. Ez szörnyű, ez elképzelhetetlenül szörnyű, valóban az volt, Mrs. Norton, aki 10 perccel ezelőtt még hidegvérrel megölt volna, most már alig ha tehette volna meg. Úgy feküdt a cserjék között vérbe fagyva, mint egy brutális kocsmai verekedés áldozata. Meghalt? Kérdezte egy hang a te a cserjéktől. Helyettük azonban Mr. Miliband válaszolt, ez meg. Mi történt vele, remegett Mr. Drexler hangja. Megölték, barátom. Gyengéden lefejtettem magamról Miss Szuendrenit, és közelebb nyomakodtam a halotthoz. Mrs. Nortont valóban megölték. Jókora kés állt ki a melkasából. Éppen akkora, és olyan is, mint amilyet nemrég a férje kezében láttam. Leszúrták, magyarázta a feleségének Mr. Habibi. Beleszúrtak egy kést, messziről izgatott kiáltások szűrődtek felém. Valószínűleg már a tamil teaszedőnők is megtudták, hogy történt valami a turistákkal. Mit csináljunk vele? Kérdezte Csernov, a karmester. Elvigyük innen, nem szabadna megmozdítani, ezt már nyugodtan mozgathatja. Nem árt vele neki, nem azért mondtam, maga nagy okos, meg kell nézniük a zsaruknak. Na és hol vannak a zsaruk? Jó kérdés volt, meg kell hagyni. Jayasundarának mindez ideig még nem sikerült ide csalogatnia őket. Gondolkodtam egy kicsit, hogy beleavatkozzam-e az eseményekbe, aztán úgy döntöttem, hogy meg kell tennem. Már csak azért is, mert az érdeklődésen kívül senkinek nem volt kedve a halottal foglalkozni. Engedjenek már egy kicsit közelebb hozzá, próbáltam meg Mrs. Nortonhoz férkőzni. Mit akar csinálni vele? Letérdeltem a halott mellé. Mrs. Norton arca komoly volt, nem láttam félelmet, vagy fájdalmat a tekintetében. Nem volt benne semmi egyéb, csak a felettünk elhúzó bárány felhők tükörképe. A vértócsát a teste alatt már beitta a szomjas föld. Felemeltem a fejem, és megpróbáltam megtalálni köztük Miss Szuendrenit. Mivel nem láttam sehol, Milibandhez fordultam. Értesíteni kellene Mr. Jayasundarát, és nem tenné meg. Miliband megrázta szép, ősz hullámokkal dekorált fejét. Nem én. Miért nem? Hökkentem meg, mert nem szeretnék egyedül mászkálni a cserjék között. Meg ne kérdezze, hogy miért, azon kívül miért pont én menjek, akkor elmegyek én, mondtam, arra kérem magukat, ne nyúljanak a holttesthez. Majd én megyek, ajánkozott az ismét előkerült Szuendreni. Indult volna, de valaki felkiáltott. Itt jön Mr. Jayasundara, valóban ő jött felénk. Könnyű, barna sejem ruhában, elégedett mosolyjal az arcán. Szuendreni sikoltott egyet, amikor meglátta, és felé futott. Dinesó, Dines, kérem, megöltek egy embert, azaz egy nőt. Mrs. Nortont, Jayasundara megtorpant, a holttestre nézett, majd forgatni kezdte a fejét. Hol van Mr. Lawrence? Itt vagyok, emeltem fel a kezem. Jöjjön ide, kérem, oda mentem. Jayasundarának a szeme sem rebbent, én mégis biztos voltam benne, hogy orkányi viharok tombolnak a lelkében. Mikor ölték meg? Kérdezte rám pislogva. 10 perce, mondtam, cirka, a sebből gondolja, abból is, és még miből, hogy 15 perccel ezelőtt még ő akart megölni engem. 17 ekkor bekövetkezett az, amire nem számítottam, bár őszintén szólva számítanom kellett volna rá. A kíváncsiskodók kezdtek el szivárogni. Gondolataimba merülve a holttestet nézegettem, s egyszer csak azt vettem észre, hogy alig vagyunk már néhányan mellette. Jayasundara, Szuendreni és Bob Freeman áldogáltak rajtam kívül a halott körül. Nem tudom, Freeman mikor került elő, lehet, hogy végig itt volt velünk, csak akkor figyeltem fel rá, amikor megéreztem a pipája füstjét. Még egy gyilkosság, sóhajtotta és feleresztett a levegőbe egy füstkarikát. Valaki igencsak belejött a dolgokba. Ezt hogy érti? Kérdezte Jaya Sundara. Hogy értem, tegnap is egy, és ma is egy. Vagy talán több is, ne feledje, hogy nem találjuk Shaunát. Már pedig akkor, mindeddig szemtelen hangja ekkor megváltozott. Csak úgy sütött belőle a kétségbeesés. Ha őt is megölték, akkor én is gyilkolni fogok. Mindenkit megölök mindenkit. Valami halkan koppant mellettem. Önkéntelenül is lenéztem a földre. Pipáját láttam a lábam mellett. Bob Freeman leült a földre, és két tenyere közé szorította a fejét. Mindezek után még Minoli is felbukkant a cserjék között. Szájára szorított kézzel jött, és csak arra az időre vette el előle, amíg feltette a nap legfontosabb kérdését. Nem került elő véletlenül a kis kutyám. Úgy éreztem, egyre nő az esélye annak, hogy magam is meggyilkoljak valakit. 18 Jaya Sundara nyögött néhányat, majd hozzám fordult. Ön szerint mit kellene tennem, Mr. Lawrence? Adja ki az utasítást, hogy vigyék ki a holttestet a cserjék közül. Van valami biztonságos hely, ahova betehetnénk? Van egy használaton kívül helyezett hűtőkamránk, ahova a másikat is tettük. Remek, akkor vigyék oda, csináljak róla fényképet. Készségeskedett Jaya Sundara. Itt van nálam a gépem, önöket akartam lekapni vele, de hát, közvetlenül mellettem megzörrentek az ágak. Egy arcot láttam a bokrok közül felénk lesni. Amint észrevette, hogy figyelem, nem rántotta vissza a fejét, hanem még kiebb dugta. Mr. Lawrence, mi a helyzet, Mr. Kelly? Mr. Kelly nem kérdezte meg, hogy mi történt. Indián volt, látta, amit látott. És ez egyelőre éppen elég volt neki. Egy pillanatra kérem, a többiekre néztem, akik még mindig a halottat bámulták. Csupán Mr. Freeman nem bámulta, ő a pipáját kereste a fűben. Mi történt, Mr. Kelly? Tudakolta Jaya Sundara, amikor Emer Kelly végre közénk merészkedett. Az indián zavartan pislogott egyikünkről a másikunkra. Szeretném, ha velem jönnének. Hova? Kicsit odébb. Jaya Sundara a halottra nézett, és mintha egy könycseppet törölt volna ki a szemesarkából. Le kellene takarni valamivel. Add ide a kendőd, Minoli. Minoli lekapta a kendőjét a fejéről és a halottra terítette. Amíg terítette, az arcát figyeltem. Nem láttam különösebb megrendülést rajta. Azon jártattam az agyam, hogy vannak-e ennek a lánynak egyáltalán érzelmei. Bár a kutyáját azért feltehetően szereti. Nos, Mr. Kelly, mi a helyzet? Ott találtam valamit. Mit talált? Jöjjenek utánam. 5 perc múlva ott álltunk egy újabb jókora vértócsa mellett. Cirka 10 sorral volt felettünk a domboldalon. Suvendreni felnyögött, és kisé meg is tántorodott. Ezúttal sajnos nem hanyatlott a karjaim közé. Minoli félrehajtott fejjel, érdeklődve bámulta a tócsát, amelyet már félig beszívott a talaj. Freeman úgy tartotta a pipáját, mintha az segítene neki megtartani az egyensúlyát. Jézusom, ez mi lehet? Úgy nyöszörgött, mintha nem lett volna tisztában vele, hogy mit jelenthet a vértócsa. Jézusom csak nem, őszintén szólva, csodálkoztam a viselkedésén. Nem olyannak ismertem meg, aki csak úgy ájuldozni kezd egy vértócsa láttán. Főleg olyanon, amilyet már majdnem be is szívott a száraz talaj. Aztán rádöbbentem, hogy valójában miért is ájuldozik. Mr. Kelly meglendítette a karját, és felmutatott az előttünk emelkedő cserjék sorára. Ott. Léptünk néhányat, aztán megtorpantunk. Észrevettük, hogy fekszik valaki a tea cserjék között. Nem is kellett közel mennem hozzá, hogy felismerjem, kicsoda. Ő volt az bizony, Mr. Norton, egy nyílvessző társaságában, amely a bordái közül merett felém. Arra riadtam, hogy Bob Freeman térdre hullik mellettem, és összekulcsolt kézzel az ég felé kiáltozik. Hála legyen neked, Istenem! Köszönöm, köszönöm! Bár, mintha vattán keresztül hallottam volna a hangját, mégis arra készültem, befogom a száját, hogy hallgasson el már végre. Aztán leeresztettem a karom. Mr. Freeman nem tett egyebet, csupán hálálkodott, amiért nem Shaunát találtuk holtan. Pedig tudnia kellett volna, hogy, ami késik, nem múlik. Valaki már aláírta valamennyiünk halálos ítéletét. 19 nem mondhatnám, hogy vigasztaló látványt nyújtottunk ott a tea cserjék között. Természetesen jó magamat is beleértve. Ha jobbra fordítottam a fejem, Bob Freemant láttam és hallottam üvöltve imádkozni. Legutoljára egy zarándoklaton tapasztaltam hasonlót Indiában. Minoli sápadtan, merev tekintettel a halottat nézegette. Jaya Sundara Suvendranit karolta át. Fogalma sem volt róla, hogy ki támogat kit kettejük közül. Egyedül csak Mr. Kelly volt nyugodt, ahogy az egy indiántól el is várható. Horgassa sorrát a levegőbe dugta és behunyta a szemét. Nem tudtam, hogy a vérszagát keresi-e a levegőben, vagy valami egyebet. Freeman talán estig is elimádkozgatott volna, ha erőt nem veszek magamon, és le nem állítom. Nem hagyná ezt abba? Kérdeztem gyengéden. Freeman elhallgatott, és csodálkozva nézett rám. Mi csodát, Leslie? Már semmit, mondtam. Tegye a szájába a pipáját, és tartsa is benne. Jaya Sundara oda tántorgott hozzám, és immár belém kapaszkodott. Buthára én nem is tudom, mit mondjak, mit csináljak. Én sem tudtam, de azért csinálnunk kellett valamit. Meghalt? Kérdezte a halottra bökve száraz hangon Minoli. Mister, Kelly abba hagyta a szimatolást, és Minoli felé fordult. Na, mit gondol? Maga ölte meg? Az indián sértődöttem felhorkant. Én? Honnan veszi ezt az ostobaságot? Tudta, hol a holttest? Persze, hogy tudtam. Bólogatott az indián. Elvégre én találtam meg. És, ha még egyszer meggyanúsít. Jaya Sundara védőn Minoli elé állt. Minoli nem gyanúsított meg senkit. Igaz, Minoli? Minoli nem válaszolt. Helyette előhúzott a szája alól egy titokzatos funkciójú kendőt, és a halott arcára terítette. Az a furcsa érzésem támadt, hogy ha még 10 halottat találnánk ezen a délutánon, Minolinál éppen ennyi kendő lenne, hogy sorban az arcukra teregethesse őket. Ezt megölték, mondta a lassan magához térő Freeman, leporolva a nadrágját. Ezt is megölték, helyesbített a halántékát simogatva Jaya Sundara. Azt hiszem, ezzel vége is a kirándulásnak. Itt hagyjuk. Hát, ha nem akarja cipelni. Különben is kettő van belőlük. Hol a fenében lehetnek a többiek? Forgatta a fejét Freeman. Ahol nekem is lennem kellene, morogta az indián. Minél távolabb ezektől az elátkozott cseréktől. Azt hittem, maguk indiánok jobban kiismerik magukat köztük. Én egy olyan indián vagyok, aki nem ismeri ki magát, mondta dühösen Mr. Kelly. A dédapám bizonyára gyors megoldást talált volna a problémánkra. Például hogyan? Kérdezte nyílt ellenségességgel a hangjában Minoli. Például úgy, hogy elvágta volna valamennyiük torkát, és még meg is skalpolta volna magukat. Ránk merett, mintha mondani akart volna még valamit, aztán szó nélkül behúzódott a cseréjék közé. Mr. Kelly, kiáltott utána kétségbe esetten Miss Wendleni. Mr. Kelly, kérem, Minoli lefogta a kezét. Hadd csak, hadd menjen ez a rohadék. Jaya Sundara tágra nyitotta a szemét, és én is ezt tettem volna, ha már nem lett volna így is tágra nyitva. Ő is csodálkozott, és én is. Nem úgy nézett ki a dolog, mintha azon a bizonyos hajókiránduláson Minoli és az indián a Sioux ősi szokása szerint testvérséget fogadott volna egymásnak. Ez elment, legyintett Freeman. Mi is elmegyünk, jutottam végre én is szóhoz. Van valakinek fegyvere? Senki nem jelentkezett. Végül rövid szünet után Jaya Sundara szólalt meg. Nem szoktunk a cseréjék között fegyveresen sétálgatni. Mostantól kezdve jól tenné, ha szakítana ezzel a szokásával, sóhajtottam. Ahogy a szálló felé bandukoltunk, Freeman belém karolt és kissé visszatartott. Amikor a többiek már, vagy 10-15 lépésnyire távolodtak tőlünk, hozzám fordult. Kérem, Leslie meg tud nekem bocsátani? Ugyan miért? Lepődtem meg. Hát, hogy anyámasszony katonája módjára viselkedtem, pedig egyáltalán nem vagyok gyáva. Készséggel elhiszem, a Shaunával való találkozás annyira megrázott, hogy teljesen kivetkőztem önmagamból. Előfordul? Nyugtattam meg. Most már én is tudom. Korábban nem hittem volna, hogy valaha is ennyire kikészülhetek. Hát ezúttal megtörtént. Sajnos. Most, hogy rátaláltam Shaunára, ismét van értelme az életemnek, és, ha elveszíteném. Talán nem veszíti el? Biztattam. Biztos benne? Kérdezte reménykedve. Shauna tud vigyázni magára. De hát akkor az Isten szerelmére, hol lehet? Lehet, hogy már a szállóban vár bennünket. A próféta beszéljen önből, sajnos nem a próféta beszélt belőlem. 20-kora délután bekopogtattam Minolihoz. Nem volt bezárva az ajtaja, a lányt az ágyán heverészve találtam. Alig ha nem mezítelen volt, sejem takarójának sejtelmes hegyei völgyei legalábbis erről árulkodtak. Óvatosan lecsüccsentem egy székre, és bocsánat kérőn néztem rá. Elnézést, hogy csak így betörök magához, de nyitva volt az ajtaja. Még meg is ijedtem. Én hagytam nyitva, a körülmények ismeretében ez nem kis könnyelműség. Ugyan miért? Mert megölhetik. Engem? Alig ha, még nem. Ezt hogy érti? Sehogy. Minek köszönhetem a látogatását? Úgy gondoltam, nem lacafacázok. Ha el akarja mondani, amit tudni szeretnék, akkor magától is elmondja, ha pedig nem akarja elmondani, akkor kerülgethetem a lényeget, mint a macska a forrókását, akkor sem fog mondani egy elátkozott szót sem. Az igazságot akarom tudni, mondtam, Egyebet nem. Fészkelődni kezdett a takaró alatt, amitől hirtelen kivert a víz. Csak azt tudnám, hogy miért nem kapcsolja be a légkondit ebben a melegben. Nem működik a légkondija? Kérdeztem, de hiszen a leghidegebbre van állítva. Érdekes, én nem így éreztem, csak az igazságot akarja tudni. Mást nem, egyelőre az is elég. Sóhajtottam. Hát jól van, mondta, elmondom. Ekkor a hátára fordult, amitől a két, egymás mellett hajladozó dombocska megrezdült a takarója alatt. Nos, mi az igazság? Sürgettem. Minoli nyelt egyet. Beleszerettem magába. Mennyire? Kérdeztem. Halálosan. Vagy maga, vagy senki. Odaültem az ágya szélére, és nem törődve a két hajladozó, rezgő dombocskával, elkaptam a csuklóját és keményen megszorítottam. Jaj! Jajdult fel, és megpróbálta kihúzni a kezét a szorításomból. Hagyja abba ezt a gyerekes ostobáskodást! Rivaltam rá. Fogja már fel végre, hogy mibe keveredett. Ez fájt! Szegezte le tárgyilagosan, amikor megkönyörültem rajta, és eleresztettem a csuklóját. Hogy merészelte. Figyeljen ide, mondtam dühösen. Remélem, tisztában van vele, hogy amúgy is rövid az élet és gyorsan múlik. Amúgy is, még akkor is, ha nem akarja valaki idő előtt befejezni. Hát én nem szeretném, pedig hamarosan befogja. Többen is akadnak errefelé, akik azt szeretnék, ha nem kerülne be a neve a hosszú életet élők emlékkönyvébe. Honnan veszi ezt? Jó orrom van, H.M. És mit szimatol még az orra? Azt, hogy a mor megtette a kötelességét, a mor mehet. Szép közmondás, éppen a maga esetére találták ki. Jó néhány embernek szüksége van itt még magára. Nem tudom, miért, de meg fogom tudni. És azt is sejtem, hogy csak időlegesen van szükségük önre, Minoli. Igazán, eljön majd a pillanat, amikor már nem kell nekik. És akkor mi lesz? Megölik magát, gyorsan és habozás nélkül. Ugye, erre nem gondolt. Minoli biccentett, de gondoltam, és én is tudok egy közmondást. Úgy szól, hogy a felesleges tanúnak sírban a helye. Akkor miért habozik, miért nem mondja el nekem, amit tud? Minoli ismét megrezegtette a dombocskáit. Hogy miért nem mondom el? Mert, ha már bajt okoztam magamnak, legalább másoknak ne okozzak. A hozzám közelállóknak, legalábbis. Jayasundarára a testvérére gondol. Ez legyen az én titkom, oké? Ha legalább elárulná azokát. Nem tehetem. Én megvédeném magát, mintha könycseppet láttam volna csillogni a szemében. Kedves, hogy ezt mondja és nagyra is értékelem. Bár azt hiszem, kissé elvetette a súlykot. De ha még meg is tudna védeni jövendő gyilkosaimtól van valaki, akitől biztosan nem tudna. Hát ha mégis, ellenkeztem. Kicsoda az illető, Minoli a könnyein át rám mosolygott. Saját magam, Leslie. 21 vacsora előtt kisétáltam a parkba. Alig tettem néhány lépést, Mr. Kampozba botlottam. Attól tartottam, hogy a kistermetű férfi ismét ajánlatot tesz annak a bizonyos valaminek a megvásárlására, és lehet, hogy így is történt volna, ám mielőtt még kinyithatta volna a száját, a parkon túli sötétség mélyéből Bob Freeman bukkant elő. Felénk futott, és úgy köpködte a vért, mint a vizet az esőcsatorna. Kampoz rémülten felkiáltott, és mögém húzódott. Jézusom, Jézusom! Torpant meg Freeman. Maga az Leslie, Uramisten Leslie, ha maga látta volna. Ki ez az ember itt? Mr. Kampos. Mi történt magával, Bob? Ugrottam oda hozzá. Összeverekedett valakivel? Ha jól látom, vért köp. Megbotlottam, elestem, és elharaptam a nyelvemet. Úristen, hogy fáj, Mr. Kampos közben előmerészkedett a hátam mögül. Valaki megtámadta önt, Mr. Freeman. Szerencsére nem, már nem tudott megtámadni. A nap ebben a pillanatban csúszott le az égről. Mint egy vörös ruhás kisgyerek, aki nagy nehezen felküzdi magát a csúszda tetejére, diadalmasan lenéz a többiekre, majd egyetlen lendülettel lecsúszik a túlsó oldalon. Nem tudta megtámadni? Kicsoda? Freeman ismét köpött egy nagyot. Jézusom, én elvérzek, lehet vérző nyelvvel pipázni? Nem ajánlatos, intettem. Rosszat tenne a nyelvemnek, inkább a pipájának. Ahogy a múltkor láttam, értékes darab, nem érdemelné meg. Szóval, mitől ijedt meg? Freeman rám nézett, és megtörölgette a szája szélét. Aztán körbe pislogott, és lehalkította a hangját. Láttam rajta, hogy úgy megfeszülnek az izmai, mint az ugrásra kész tigrisé. Az akasztott embertől, Leslie, 22 néhány pillanatra meghökkentem, de csak valóban néhány pillanatra. Mr. Kampos ijegysége azonban jóval tovább tartott. Azt hitte, hogy Freeman valóban akasztott emberre bukkant. Akasztott emberről beszél. Fordultam Freemanhoz. Arról hát, én mindjárt összeesem. Kalimpál a szívem, fáj a nyelvem, reszket a lábam, szúr a tüdőm és, végül, be vagyok csinálva. Elég ennyi, vagy folytassam, Ráadásul néhány hosszú percig azt hittem, sauna az. Teljesen kiborultam. Kár volt. Mondtam. Persze, most már tudom, hogy nem sauna. De hogy érti, hogy kár volt izgulnom? Azért, mert akit maga akasztott embernek hisz, az nem az. Freeman eltátotta a száját, hogy a nyelvéről az alsó ajkára csepegett a vér. Nem akasztott ember, nem bizony. Mosolyogtam. Akkor micsoda, itt volt az idő, hogy egy kis leckét adjak nekik. Nem szeretek a tudományommal és a környezetismeretemmel dicsekedni, de néha meg kell tennem. Főleg, ha valaki überokosnak tartja magát. Azt hiszi magáról, hogy a fenekébe van dugva a bölcsek köve, és mindenki más hülye, csupán ő az okos. Most utólag belátom, hogy talán kissé elvetettem a súlykot, hiszen Freeman nem akart okosabbnak látszani nálam, és Campos sem vitte túlzásba a dolgot, minden esetre valamiért sértve éreztem magam. Szép lassan, hogy megértsék, elmagyaráztam nekik, hogy mi a helyzet az akasztott emberrel. Hol látta a halottat? Az épülőházon, mondta Freeman. Itt, alig néhány lépésnyire tőlünk. Szóval, kezdtem a nagyvonalú magyarázatba, az egy, a szellemek számára készített kitömött bábú, hogy a gonosz lelkek ne juthassanak be a házba és ne rombolhassák le. Ősi Sri Lankai szokás. Campos csak a fejét csóválgatta, Freeman azonban hitetlenkedve nézett rám. Mindezt én is tudom, Leslie. Egyszer már beszéltünk róla, nem emlékszik. Ezúttal azonban, mintha más lenne a helyzet. Gyerünk, nézzük meg! Freeman becsukta a száját, és ki sem nyitotta mindaddig, amíg el nem értük az épülőházat. Nem volt a közelében mozgás. Az építőmunkások az esdbe köszöntével bizonyára szállásukra baktattak. A nap vörös, búcsúzó sugarai betakarták a cseréket. Az ég alja is vörös volt, méltón a mai naphoz. Megállást intettem nekik, majd a távoli, vörösbe fulladt alakra mutattam, aki ott himbálódzott, ahol tegnap este láttam. Könnyű összetéveszteni egy halottal, elvégre a ruhája rendes munkaruha, sőt még bakancsot is húztak a lábára, bár ez inkább női cipő. Furcsa volt hallanom saját, meglepett hangomat. És az baj, kérdezte Campos, eddig úgy tudtam csak férfiakat tömnek ki, illetve a ruhájukat. A holttest megbillent és felénk fordult. Meghökkenve láttam, hogy nem munkás ruha van rajta, mint a tegnapi bábun, hanem elegáns, fekete selyem kosztüm, flitterekkel gazdagon díszítve, s a flitterek mint apró, kerek madárszemek csillogtak a vörös fényben. Biztos benne, hogy ez egy, ekkor már nem voltam biztos semmiben. Félrelöktem őket, és néhány ugrással a kitömött bábú előtt termettem. Kitömött bábuként említem, pedig egyáltalán nem volt az. Egy igazi ember igazi holtteste volt, az épülőház vázából magasan kiálló gerendára akasztva. Mrs. Kuznyecova holtteste. 23 jó darabig nem szólaltunk meg, mintha hallgatási fogadalmat tettünk volna. Pedig nem történt semmi különös, csupán a döbbenet folytotta belénk a szót. Szemem sarkából láttam, hogy Freeman a zsebébe nyúl, kihúzza belőle a pipáját és megpróbálja a szájába dugni. Ezúttal azonban valahogy nem akart sikerülni neki. Mint a bébinek, amikor az evést gyakorolja, néha bizony a szája helyett a fülébe dugdossa a pempőt. Mr. Campos pedig egyszerűen összement. Háta meggörnyedt, feje előre billent, s az egész ember egyre kisebb lett. Először Freeman szólalt meg furcsa, remegő hangon. Ez nem sauna, szerencsére, Mrs. Kuznyecova, tette hozzá tompa hangon Mr. Campos. Ő az, én most elmegyek egy kicsit, szabadkozott Freeman. Csak egy-két perc. Ugrott néhányat, és eltűnt a szemem elől. Hogy a következő másodpercekben milyen hangokat hallottam a lassan beköszöntő sötétség mélyéről, arról jobb nem beszélni. Újabb gyilkosság? Nyögte Campos. De hát miért? Ebben a pillanatban meglepett hangok ütötték meg a fülem. Figyeld, Victoria, itt fekszik egy ember. Te jó Isten, csak nem öltek meg ismét valakit? Ez még él és nyöszörög. Hé uram, rosszul van, menjenek a fenébe, úszott felém Freeman nyöszörgése. Hogy ez milyen faragatlan fickó, zsörtölődött meg Dick Armen. Az ember segíteni akar neki, ez meg nem kér belőle. Hé, ezzel mégiscsak történt valami. Maga megsebesült, uram, de hogy sebesültem meg, akkor mitől ilyen véres a szája? Paradicsom madara tettem. Hagyd a fenébe, koncsita, nem látod, hogy hull a részeg? De hát nincs is alkohol szaga. Kit érdekel? Gyerünk, tűnjünk innen, és ha történik valami vele, azok után, hogy ha történik, hát történik. Nem a mi dolgunk. A két Carmen és Conchita kisétáltak a ház árnyékából a vörös fényre. Amint észrevettek bennünket, megtorpantak. Maga az, Mr. Lawrence? Kérdezte Conchita. Maguk bántak el ezzel az emberrel? Mi aztán nem? Tiltakoztam. Más lehetett. Conchita megnyalta a szája szélét. Nem maguk? Akkor kicsoda? Az arcát figyeltem, miközben felmutattam Mrs. Kuznyecovára. Talán ő. Conchita felnézett a bábura, aztán nagyot kacagott. Ő, Istenem, mit gondolnak maguk, hogy ez egy igazi akasztott ember? Először mi is azt hittük, aztán Mr. Jayasundara elmagyarázta, hogy ez egy kitömött bávú. Gyere el onnan, Conchita, pattant ki egy acélkemény mondat az árnyékból. Gyere el azonnal onnan, de hát Magdalena, húzz el onnan, de gyorsan, én ezt nem értem. Miért? Aztán megértette, hogy bebizonyítsa, hogy valóban bábulóg odafent, elé állt és megfogta a lábát. Láttam az arcán, hogy nem tetszik neki valami, és tudtam is, hogy mi az. Mrs. Kuznyecova cipője, érdekes ez a cipő, gyere onnan, Conchita. Conchita eleresztette a halottat, és éppen ki akart bújni alóla, amikor megindult odafent egy csap. Felszakadhatott a seb, amelyen át Mrs. Kuznyecova lelke kiröppent a testéből. Az apró vérpatak a lány arcára folyt. Conchita megérezte a nedvességet, felemelte a kezét, és szétmázolta a vért az arcán. Összerázkódott, majd nagyon halkan csupán egyetlen szót mondott. Vér, aztán összeesett. Odaugrottam hozzá, hogy segítsek neki, de a két szarmel megelőzött. Két oldalról elkapták, és magukkal cipelték. Mrs. Kuznyecova gúnyos tekintettel, sziporkázóan vörös szemekkel bámult utána. 24 Mr. Jayasundara nem óhajtotta megnézni a holttestet. És a szobájából sem akart kimozdulni. Csak ült mereven a karosszékében, mintha nem is értené igazán, hogy mi történt. Bob Freeman szájában szorongatta a pipáját, de elfelejtette meggyújítani. Úgy lelógatta a fejét, mintha a pipa húzná a föld felé. Mrs. Kuznyecova, nyögte, végül Jayasundara. De hát miért? A többieket miért? Igaz, értesítenem kellene a rendőrséget. Bár úgy is hiába tenném. A zsaruk egytől egyik Jaffnában vannak. Úgy tűnik, kezdetét vette a tamil felkelés. Végül is mi legyen ezzel a szerencsétlen nővel? Le kell venni a gerendáról? Mondtam. Igen, igen, majd intézkedem. Nem tudják, hol lehet Suvendreni. Egyikünk sem tudta. Hirtelennyében nem is emlékeztem vissza, mikor láttam utoljára. Talán a cserjék között, délután. Megkeresem, ajánlkoztam. Mondja meg neki, hogy valami probléma van a bábúval a készülő raktáron. Furcsa volt, ahogy mondta, és az is, amit mondott. Mintha valami összezavarodott volna a fejében. Nem látta valaki, Minolit, egyikünk sem látta, nem tudom, hol lehet, panaszkodott. Minden este bejön hozzám, és mindenféléről beszélgetünk, de ma este nem jött be. Nem mondanák meg neki, hogy mit is akartam, összenéztem Freemannal. Bármi sem voltunk kifejezetten nyugodt állapotban, mindketten felmértük, hogy nem lenne szabad magára hagynunk Jayasundarát. Csak az Istenek a megmondhatói, mi történne vele, ha magára maradna. Éppen indultam volna, hogy a hiányzó hölgyek után nézzek, amikor valaki feltépte az ajtót. Önkéntelenül is a revolverem után kaptam, de csak Suvendreni rontott be a szobába. Jézusom Dines, mi történt magával, velem? Hökkent meg Jayasundara. Velem semmi, jól vagyok. Mr. Lawrence valami bávúról beszél. Hol van Minoli, én is őt keresem? Nyögte Jayasundara. Különben nem mennénk le vacsorázni? Istenemre megéheztem. Az ágyához lépett. Tétován megállt mellette, majd ráhanyatlott. Aztán úgy is maradt. Csukott szemmel, mozdulatlanul. Suvendreni az ajkára tette az ujját. Mutatta, hogy menjünk a fenébe. Jayasundara elaludt, és nem lenne értelme felébreszteni. A folyosón megálltam és Freemanra néztem. Lemegyünk vacsorázni? Bob felnyögött, és a gyomrára szorította a kezét. Kedves Leslie, én úgy érzem, hogy ebben az életben nem fogok már többé vacsorázni, de reggelizni és ebédelni sem biztos. Alig ha nem én leszek az a fakir, aki csupán levegővel táplálkozik. Megértésemről biztosítottam, aztán megtapogattam a zsebemben a stukkeromat, és elindultam lefelé a lépcsőn. Vacsorázni. 25 őszhajú, turbános férfi volt, aki megszólított. Nem tudtam a nevét, és azt sem, hogy pontosan mi a funkciója Jayasundara népes személyzetében. Valamiféle felügyelő lehetett talán közöttük. Emlékeim szerint gyakran láttam az étteremben, de soha nem szólt egyetlen szót sem, csupán szeme villanásaival irányította a pincéreket. Mr. Lawrence, kérem bocsásson meg, hogy megszólítom, ön ismer engem? Kérdeztem felkapva a fejem, csak közvetve, Mahatmaja. Van egy barátom Indiában, aki sokat mesélt nekem önről. Különben Fatih vagyok, örvendek, Fatih. Mr. Lawrence, kérem, arról van szó, hogy mindenféle dolgok történnek itt, az ültetvényen, rossz dolgok, és mi, akik itt dolgozunk, nem tudunk róluk semmit. Mire kíváncsi, Fatih? Azt mondják, Mr. Jayasundara már nem is él. Nyugodjék meg, él a főnöke. Hála Allahnak, és hol van? Az ágyában. Alszik. És Miss Minoli? Ezt, látja, nem tudom. Délután láttam utoljára. Fatih odadugta az arcát az arcomhoz, hogy más ne hallhassa meg, amit mondani akar. Miatta van minden. Minoli miatt. Ő miatta. H.M. És miből gondolja ezt? Mert az ördöggel cimborál. Minoli. Hogyan cimborál vele? Olyan dolgokat művel, ami nem tetszik Allahnak. De nem csak neki, hanem az ő isteneiknek sem tetszhet. Erről nem akarok többet mondani. Nem viselkedik erkölcsösen. Hát hogyan? Mesztelenül fürdik. Van a közelben egy kis tó, ahova fürdeni jár. Kis tavakban gyakran fürdenek mezítelenül az emberek. De ő nem egyedül fürdik. Néha a barátaival együtt. És? Nem elég ez? És ezek a mostani barátai? Látta már őket valaha Fatih? Szerencsére még soha. Értem. Akkor, végül is mit óhajt tőlem? Csak azt szeretném megtudni, hogy mikor lesz már vége a gyilkosságoknak. Bár a szívem mélyén nem bánom, hogy megölik őket, ez ellentmond a törvénynek. Allah irgalmas, és nekem is annak kéne lennem. De néha nehéz annak lenni. Minden esetre köszönöm, hogy megnyugtatott. Gondolja, hogy egyszer véget ér ez a sok szörnyűség. Abban biztos lehet. Bólintottam. Elkapja őket, Mr. Lawrence. Kiket? Hát, akik a bajt okozzák. Különben az emberek el akarnak menni. Azt mondják, ők is meghalnak. És félnek a halottaktól is. Azt a nőt például felakasztották a gerendára és ezzel megsértették a szellemeket. Ezt nem lenne szabad. Igazat adtam neki. 26 az étteremben riadt csoportok tárgyalták az eseményeket. Amint beléptem az ajtón, éppen Mr. Miliband szónokolt a többieknek. Kész téboly, ami itt folyik, magyarázta a köré gyűlteknek. Egyik halott a másik után. Hölgyeim és uraim, nem vagyok egy beszari alak, de ami sok, az sok. Mint egy sok játszmában, egyik. Bávut ütik le a másik után. Én komolyan meg vagyok rettenve. És ön, Mr. Kelly, az indián Milibandra emelte a szemét. Én nem, mondta. Maga nem fél. Mr. Kelly eltűnődve nézett rá. Hogy félek-e? Bizonyára, de nem vagyok becsinálva. És a kettő nem ugyanaz. No, azért becsinálva én sem vagyok, morogta Miliband. Az csak akkor leszek, ha Mr. Kuznyecov sem kerül elő. Mélyet sóhajtottam. Bekövetkezett hát, amitől féltem. Emer. Kuznyecov is eltűnt. Nem kéne megkeresnünk? Kérdezte a kockafejű Emer. Greenlaw. Miliband elhúzta a függönyt, és kimutatott a holdfényben fürdő ültetvényre. Hol keressük, ember? Akárhol. Valahol csak lennie kell. Valahol van is, mondta Mr. Habibi. Csupán az a kérdés, milyen állapotban. Ne huhogjon itt nekem, kérem. Nincs szándékomban huhogni. Csupán bátorkodom megjegyezni, hogy Mr. Kuznyecov alig ha lehet már az élők sorában. Mély csend fogadta a szavait. Valaki felnyögött, valaki sikkantott egyet. Ez utóbbi feltehetően Mrs. Kam volt. Honnan veszi ezt Mr. Habibi? Habibi a homlokára bökött. Innen. Gondolkodom, kérem, tehát vagyok. Mrs. és Mr. Kuznyecov feltehetően együtt indultak sétálni. Ezt abból gondolom, hogy amióta csak itt vagyunk, pillanatokra sem váltak el egymástól. Maga túlságosan is jó megfigyelő, jegyezte meg Mr. Drexler. Ha nem lennék az, nem tartanék ott, ahol tartok. Ezt hogy érti? A tőzsdén is figyelni kell, nem gondolják? Mi a helyzet akkor Kuznyecovval? Hol biztos, hogy együtt mentek ki az épületből, és Kuznyecovát elkapták, megölték, felakasztották. Mit gondolnak, mindezt hagyta volna Mr. Kuznyecov, ha még életben van? Nem válaszolt senki. Rövid hallgatás után Csernov szólalt meg. Ez annyit jelent, hogy bármelyikünket bármikor megölhetik. Mr. Habibi széttárta a karját. Ön mondta, és ön ezt csak olyan flegmán tudomásul veszi. Inshallah, vonta meg a vállát Habibi. Ahogy Allah akarja, úgyis minden az ő akarata szerint történik. Hogy jönnék én ahhoz, kis patkány, hogy az ő akarata ellen lázadozzak? Ha úgy döntött, hogy halnom kell, hát meghalok. És, ha megtudja, kiköldököl bennünket. Akkor elvágom a torkát, mondta Habibi. Allah bizonyára azért világosítaná meg az elmémet, hogy megtegyem. Én viszont még szeretnék élni, ezért azt mondom, hogy ki kellene találnunk valamit. Rázta meg a fejét a barna bőrű, fekete hajú, aranyfogú Mr. Köktürk. Többen is csúnyán néztek rá, majd emelgetni kezdték a szemöldöküket. Csak a sokadik emelgetés után jöttem rá, hogy a szemöldök emelgetése figyelmeztetés. Hogy tégla van a szobában. Valaki, aki nem tartozik közéjük, s akihez nem köti őket a szolidaritás érzése. Ez a valaki természetesen én voltam. 27 ez azért nem akadályozta meg őket abban, hogy ne súgjanak, búgjanak. Kisebb csoportokra oszlottak, és mintha megtárgyaltak volna valamit egymás között. Én pedig vacsoráztam. Nem mondhatnám, hogy farkaséhes voltam, az én gyomromat is megviselték az események, de tapasztalatból tudtam, hogy ilyenkor is enni kell valamit. Ha nem eszem, csak rosszat teszek magamnak. Ezen az estén a szpikos marha nyelvre tettem. Attól a nem elhanyagolható ténytől eltekintve, hogy olyan erős volt, mintha az ördögök készítették volna a pokolban, nem volt rossz ízű. Már, ha valaki érezte az ízét, a csili paprika atombombához hasonlító ereje ugyanis mindent legyőzött. A könnyű vörösbor már jobban esett. Éppen a második pohárkához nyúltam, amikor feltűnt mellettem Mr. Drexler és Mr. Miliband. Mr. Drexler szépen fésült, férfias feje, és Mr. Miliband hullámos, őszes haja a kulturált beszélgetés ígéretét hordozta. Mr. Miliband hozzám lépett, és komolyan nézett rám. Beszélnünk kellene, Mr. Lawrence. Drexler nem szólt semmit, csupán bólintott. Parancsoljanak, mutattam egy üres asztalra, vagy inkább állva óhajtják. Teljesen mindegy, lévén, hogy kevés az időnk, talán térjünk is mindjárt a tárgyra. Nos, Mr. Lawrence, mi, akik Miss Minoli vendégei vagyunk, arra a közös megállapodásra jutottunk, hogy bizonyos események miatt meg kell gyorsítanunk bizonyos események bekövetkeztét. Köntörfalazó mondataiból világossá vált számomra, még nem biztosak benne 100%-ig, hogy valóban én vagyok-e az ő emberük. Miliband csóhajtott, és folytatta. Az a véleményünk, hogy ön hozott nekünk valamit. Igaz? Tételezzük fel. Mondtam. Köszönöm, hogy megkönnyíti a helyzetemet. Többen azt hiszik, hogy önnek nincs felhatalmazása semmiféle döntés meghozatalára. Igaz ez? Mit válaszoljak erre? Ha nem válaszol, az is jó. De nem is tiltakozik, igaz? Nem. Ön kapcsolatban van az igazi eladó valaki, minden bizonnyal itt van köztünk. Vagy tán ön az, lehetséges. Nos, ha nem ön az, arra kérnénk, tolmácsolja neki a kívánságunkat. Kérjük, minél gyorsabban tegye meg a javaslatát. Továbbá felvilágosítást szeretnénk kapni azzal kapcsolatban, hogy mi történik itt. Mert ezt végképp nem értjük. Mi úgy fogjuk fel az előttünk álló eseményeket, mint egy üzletet, amelybe nem saját jó szántunkból cseppentünk bele, ez nyilvánvaló, ám igyekszünk akár komoly árat fizetve is megoldani a problémát. Sajnos egyáltalán nem az történik itt, amire számítottunk. Valaki nem megengedett eszközökhöz folyamodik. A mai eseményekkel betelt a pohár, Mr. Lawrence. Holnap déli 12 óráig adunk határidőt önnek. Ha addig nem történik meg, amire számítunk, valaki nagy árat fizet érte. Például, elsősorban ön, mivel hogy önt ismerjük, azon kívül megpróbáljuk megkeresni az ön megbízóját és megöljük. 12 óra után már nem lesz szó üzletről. Akkor már halál tárgyal helyettünk. Most pedig, szíves engedelmével, felteszek önnek néhány kérdést. Az első, hogy hol tartózkodik Mr. Jayasundara a házigazdánk? Az ágyában. Ki van ütve? A gyilkosságok ütötték ki. Hol van Minoli? Fogalmam sincs róla. Nem látta senki. Megvontam a vállam. Bár nehezemre esett közönyösnek mutatkozni, mégis meg kellett tennem. Mr. Kuznyecov, azt hiszem, ma nem vacsorázik. Ön már sejti, ki lehet a gyilkos. Azt hitte, hogy erre is nem tudommal fogok válaszolni. Láttam, hogy mindketten majd fenékre ülnek meglepetésükben, amikor kimondtam a szót. Tudom. Maga tudja, hökkent meg Miliband. És elmondhatja nekünk is. A vedda talán. Még egy kicsit várniuk kell. Az a helyzet ugyanis, hogy nem vagyok egészen biztos benne. Ehhez még szükségem volt arra a telefonra, amelyet vacsora után szándékoztam lefolytatni.